Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, helyünkön maradva, illetve elfoglalva a helyünket, a 303. dicséretünket lapozzuk fel, és ezt énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén, a 303. dicséretünket. A 303. dicséretünk így kezdődik. Jöjj népek megváltója, szűznek ékes virága. Hallgassunk meg egy karácsonyi dalt, ismert karácsonyi éneket, mindjárt leír az előadó művész úr a karzatról, és vele előadjuk, illetve hát ő fogja előadni, én csak kísérem. Az a címe, hogy Ó Betlehem kis városa. Thank you. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztusunk, köszönjük néked, hogy a te születésnapodat ünnepelni gyűlhettünk össze. Köszönjük néked, hogy földre szálltál. Köszönjük néked, hogy elvégezted a te munkádat, és most már nem kis baba vagy, hanem egy hatalmas király, sőt a leghatalmasabb király az egész mindenségbe. Te kezedbe van minden hatalom menjen és földön. Kérünk, hogy dicsőségedből szólj hozzánk ezen az ünnepen, és szent lelked által legyél jelen közöttünk, hogy tiszteletünket tehessük te néked. Szívbeli imádattal, hódolattal tudjunk eléd borulni ezen az ünnepen, és át tudjuk adni neked a szívünket, az életünket, először vagy újra. Hiszen te méltó vagy erre. Te vagy a megváltónk, te vagy az üdvözítőnk, te vagy a mindenségnek a hatalmas ura. Telve vagy igazsággal, szeretettel, bölcsességgel, jósággal, hűséggel, minden tökéletességgel. Kérünk téged, segíts, hogy ne nélküled való legyen ez az együttlét, ne nélküled való legyen a karácsonyunk. Kérünk, legyél velünk, kérünk, áldj meg minket, hatalmas Urunk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Máté evangéliumából, az első részből. Máté evangéliumának első részében így szól hozzánk Isten igéje. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv. Ábrahám nemzé Izsákot, Izsák nemzé Jákobot, Jákob nemzé Júdát és testvéreit. Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól, Fáres nemzé Esromot, Esrom nemzé Arámot. Arám nemzé Aminádábot, Aminádáb nemzé Naásont, Naásom nemzé Sálmont. Sálmon nemzé Boázt Ráháptól, Boáz nemzé Obedet Rúttól, Obed nemzé Isait, Isai nemzé Dávid királyt, Dávid király nemzé Salamont Uriás feleségétől, Salamon nemzé Roboámot, Roboám nemzé Abiát, Abia nemzé Asát, Asa nemzé Josafátot, Josafát nemzé Jórámot, Jórám nemzé Uzziást, Uzziás nemzé Jónatámot, Jóatám nemzé Ákházt, Ákház nemzé Ezékiást, Ezékiás nemzé Manassét, Manassé nemzé Ámont, Ámon nemzé Jósiást, Jósiás nemzé Jekóniást és testvéreit a babiloni fogságra vitelkor. A babiloni fogságra vitel után pedig Jekóniás nemzé Salátielt, Salátiel nemzé Zorobábelt, Zorobábel nemzé Abiudot, Abiud nemzé Eliákimot, Eliákim nemzé Ázort, Ácor nemzé Sádókot, Sádók nemzé Ákimot, Ákim nemzé Eliudot, Eliud nemzé Eleázárt, Eleázár nemzé Mattánt, Mattán nemzé Jákóbot, Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának. Kitől született Jézus? Aki Krisztusnak neveztetik. Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzetség. És Dávidtól a babiloni fogságra vitelik 14 nemzetség. A babiloni fogságtól Krisztusig 14 nemzetség. A Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mária, az ő anyja eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szentlélektől. József pedig az ő férje, mivel hogy igaz ember vala, nem akart őt gyalázatba keverni, el akart őt titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, íme az Úrnak angyala álomban megjelennéki, mondván, József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott a Szentlélektől van az, szül pedig fiat, és nevezed annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, ki így szól, íme a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig az álomból felébredvén úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta néki, és feleségét magához vetté, és nem ismerte őt addig, amíg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát, és nevezi annak nevét Jézusnak. Kedves testvéreim, Hát újra eljött karácsony áldott szent ünnepe, és itt lehetünk a templomban együtt, hogy megemlékezünk az Úr Jézusnak a születéséről. Mit is mondhatnék megint? Nagyobb örömhírt, mint hogy megszületett az Úr. Megszületett az Úr, de immár tudjátok nagyon jól, hogy nem csak megszületett, hanem föl is növekedett, és aztán utána meghalt a Golgota keresztjén, ami bűneinkért, de föltámadt harmadnapon az írások szerint, és felment a mennyekbe, és most ül az Atya Istennek a jobbján. És onnan lészen eljövendő, amikor eljön az ideje, hogy ítéljen élőket és holtakat. Nekünk egy ilyen hatalmas és dicsőséges Jézusunk van, és az ő születésére emlékezünk most vissza. A görög mitológiában emlegetik Poszeidón fiát, a híres rablót, akit Prokrusztésznak hívnak. Különös ismérve volt ennek az embernek, hogy áldozatait ágyába fektette és megkínozta. Ha az áldozat nagyobb méretű volt, mint az ágy, akkor lenyisszantott belőle egy darabot. Ha kisebb volt, mint az ágy, akkor megnyújtotta. Csak hogy beleférjen az ágyba az illető. Kissé szadista volt, és soha senki nem fért bele az ágyába, ráadásul két ágya volt neki. Na most mosolygunk ezen a mitikus történeten, de azt tapasztaljuk, hogy évtizedek óta sokan ehhez a Prokrusztészhoz hasonlóan járnak el karácsonnyal kapcsolatban is. Tudnélik, megpróbálják ezt az ünnepet bele kényszeríteni valamiféle világnézetnek a Prokrusztész ágyába. Ez egy eléggé furcsa próbálkozás. Például van ez a materialista világnézet, aminek a képviselői szerint a végső valóság ebben a világban tulajdonképpen az anyag. Hát az ilyen emberek számára karácsony az miről szól? Az anyagról. Az anyagiakról. Másról nem szól, csak az anyagról, az anyagiakról. A pénzről, a boltról, az ajándékról, arról, hogy mit eszünk, mit iszunk, mivel ruházkodjunk. Tulajdonképpen nincs más ebben az ünnepben, csak ennyi. Ebbe kimerül a materialista világnézet Prokrusztész ágyába feszített, vagy nyújtott, vagy belepasszírozott karácsony. Ennyi. Az anyagiak. Aztán vannak a racionalisták, a racionalista világnézet tagjai, vagy vallói. Na, ők meg ugye azt hiszik, hogy a végső valóság az ész. Jönnek, és az észnek, az úgynevezett józan észnek, de ez tulajdonképpen a hitetlen ész, segítségével le kell nyisszantani erről a karácsonyról mindazt, ami a józan észre nem fér össze. Na, így aztán megfosztják a karácsony Szűz Máriától, mert egy szűz nem szül gyermeket, ugyebár. Pláne mi ez, hogy szent lélektől fogantatott. Ez is kukába. Angyalok, ugyan már. Betlehemi események, hogy ott megjelentek ilyen távolról jött bölcsek, aztán ottan ezt hoztak, azt hoztak, ugyan már. Marad ebből a karácsonyból belefeszítve, belekényszerítve, belepasszírozva a racionalizmusnak a világnézeti Prokrusztész ágyába, marad belőle a hó, meg a száncsengő, meg a csilingelés, meg a Mikulás, meg a mézes kalács, meg mit tudom én, ilyen dolgok. Csak épp a lényeg vészel valahol. Na akkor aztán vannak ilyen idealista világnézetet vallók, akik szerint a nagy végső valóságok azok az ideák, mint például a szeretet, az öröm, a béke. És akkor tulajdonképpen azt gondolják ezek az emberek, hogy karácsonykor földre jött a szeretet, földre jött a béke, földre jött az öröm. Valami személytelen idea valahonnan leszállt a földre, és ott És kitaláltak ennek egy ilyen történetet, és ez maradjon meg ez a történet, a szép kis történet, de hát karácsony csak az eszmékről szól, a személytelen eszmékről, nem megváltóról, meg világmindenség uráról. Tulajdonképpen nem is egy személyről szól, hanem csak ilyen személytelen eszmékről szól. Aztán vannak a romantikus világnézet vallói. Ők is belepasszírozzák az ők is világnézetüknek az ágyába karácsonyt, úgy, ahogy van, és akkor mondják, jó, hát maradjon ez az egész. Tudjuk, hogy az egész csak egy legenda, nem igaz az egész valójában, ugye, valljuk meg, de mégis, hát olyan jó hangulatjavító ez. Jobb lesz tőle a hangulatunk, valahogy jobban érezzük magunkat egy kicsit ez a pár órára. És valahogy úgy épül a közösségünk is, egy kicsit, van olyan érzelmi haszna ennek, olyan jó hangulatot gerjeszt bennünk, összehoz minket egy pár percre, úgy jól érezzük magunkat, és hát az érzés mindenek fölött való a romantikusoknak. Megint eltűnik minden, ami karácsonyt karácsonnyá tenné mondjuk a Bibliába, vagy az igazi kereszténységbe, és marad belőle valami érzés. Na, jönnek aztán vadabb elképzelésű emberek is, akik jönnek ősi, magyar vallás keretébe, préseljük bele karácsony üzenetét, és akkor Jézusból lesz a kis kerecseny. A kis kerecseny. Máriából, Szűz Máriából lesz a pártus hercegnő, és jönnek és belepasszírozzák az egész karácsonyt egy abszolút történetietlen és valóság idegen eszmébe. Megváltoztatva az egészet. Mindig jön valami testvérek, és akkor... Na, még egyet mondok. Ez is egy érdekes világnézet. Dan Brownék világnézete. Ugye a Da Vinci kód és a társai. Itt Jézusból csinálnak egy ilyen... Bele kell valahogy préselni. Jézusból lesz a Karoling uralkodó háznak az első tagja, vagyis a megalapítója tulajdonképpen. Aki Magdalai Máriával összeházasodott, és ebből származik, ebből a házasságból a Karoling uralkodóház, akinek a leszármazottai ma is élnek Franciaországban, meg mit tudom én hol. És a Vatikán tudja, ezt csak nem akarja elmondani az embereknek. És jön, és bele kényszerítik ebbe a fantázia által kiötlött, teljes minden valóság elemet nélkülöző elméletbe, karácsonyt. Értitek, testvérek, hogy nem sorolom tovább ezeket a példákat. Mosolyoghatunk ezen a prokrusztészen, aki a szegény úton járókat vagy megnyújtotta, vagy lecsapkodott belőle valamit, hogy beleférjen az ágyába, de a mai ember is ugyanezt csinálja karácsonyja. Fogjuk ezt az egész ünnepet, úgy, ahogy le van írva nekünk a Bibliában, és beletesszük valami általunk kigondolt keretbe, és akkor megpróbáljuk így értelmezni. Nos, amikor ezt cselekszi valaki, testvéreim, akkor mindig karácsony húzza a rövidebbet. Mindig prokrusztész áldozatai húzták a rövidebbet, mert mindig meghaltak tulajdonképpen, mindig elvesztek. És valahogy, testvérek, ma is így van, hogy bármilyen más keretbe préselik bele ezt a karácsonyt, vagy préselik bele, mindig elveszti a lényeget. Elveszti az életet. Elveszti az igazi fényét, az igazi melegségét. Lesz belőle egy ilyen Jézuska, meg szeretet, meg karácsonyfa, meg család, meg eszemiszom, vagy a végső elkeseredés állapota sokak részére. Egy ilyen abszolút megváltoztatott tartalmú ünneppé változik. Neked milyen karácsonyaid vannak? Ki itt vagy? Ez is milyen karácsony? Te milyen keretbe próbálod belepréselni karácsonyt? Tudom én azt, hogy a mai posztmodern gondolkodás szerint minden értelmezés legitim. Valakinek így tetszik, akkor legyen úgy. Valakinek úgy tetszik, legyen úgy. De azért ez nem egészen állja meg a helyét, ugye? Próbáljunk meg így érvelni mondjuk a bíróságon, ezzel a okoskodással. Ez ilyen bölcsész, valóság idegen bölcsész okoskodás. Nem, vannak törvények, és azokat a bíró tudja, hogy kell értelmezni. És úgy fogja értelmezni, hiába kifogásuk, hogy szerintünk annak más értelme van. Nem, annak az az értelme. Van egy szöveg, aminek van egy értelme. Van egy ünnep, aminek van értelme, és nem tetszőleges módokon lehet értelmezni ki, ahogy akarja, csak éppen azon nem lesz igaz, nem lesz helyes, nem lesz jó az az értelmezés, amit kisüttek az emberek. Én arra hívlak ma benneteket, hogy a bibliai összefüggésekben, a bibliai keretben értelmezzétek karácsonyt. Mert csak a bibliai keretben kapja meg karácsony az igazi jelentését. Csak ebben a keretben nyer igazi jelentőséget Jézusnak a személye is, meg karácsonynak az ünnepe is. Csak a bibliai keretbe. Csak a bibliai világlátás paradigmájába, bocsánat, hogy ilyen szavakat használok. De ennek az összefüggésében nyílik meg előttünk karácsony igazi jelentése, Krisztus valódi jelentősége. Aki persze nem ismeri a bibliai világnézetet, vagy a bibliai világképet, vagy a biblia tartalmát, annak ez egy nagyon nehéz dolog, én megértem. Mert valaki benne él egy saját világnézetébe, amivel most ide bejött a templomba, és itt azt mondom neki, hogy azt hagyd el egy kicsit, és menjél át egy másik világnézetbe, ne abba értelmezd a karácsony meg Jézus, hanem egy másikba, a biblia keretébe helyezd bele ezt az egész történetet. Ebbe értelmezed. Ezt majdnem, hogy lehetetlen. Én tudom, hogy így van. Még azt is megértem, hogy amikor a templomban egy lelkész erről beszél, hogy emberek karácsony ünnepét, vagy Jézus Krisztus, aki a Biblia összefüggésébe értelmezzük, akkor ez némelyeket elkezd idegesíteni. Még ez is benne van a dologban. Mert azt érzi az ember, hogy ki akarnak engem húzni az én megszokott kis világnézetemből, amiben élem az életemet, és értelmezem a dolgokat, és át akarnak vinni engem egy másikba. Valójában erről van szó. Zavar minket. Mert materialisták vagyunk, vagy racionalisták vagyunk, vagy romantikusok vagyunk, vagy misztikusok vagyunk, vagy ős magyarok vagyunk, vagy nem tudom mi mik vagyunk, és zavar minket, hogy ezt el kéne hagynunk, és át kéne menni egy másik világrendszernek a paradigmájába, egy másik koordinátarendszerbe, és ott kéne értelmeznünk, mert ott lehet jól értelmezni karácsonyt. Márpedig erről van szó. Nos, tulajdonképpen mi ez a bibliai világnézet, aminek vagy bibliai összefüggésrendszer, vagy keretrendszer, vagy paradigma, mindegy, hogy milyen szót használnak, amiben értelmeznünk lehet, helyesen értelmeznünk karácsonyt, Jézust, és helyesen fölfogni ezt az egész eseményt a maga igazi súlyába, a valós jelentőségébe. Nos, ennek a bibliai világnézetnek, testvéreim, a kiinduló pontja a végtelen és személyes Isten, aki annak idején teremtette ezt a világot. Leírja a Biblia. Isten megteremti a világot. Élére teszi az embert, Ádámot és Évát. Ám de egy napon ez az emberpár, a sátán inspirációjára, de saját döntésből fellázad az alkotója ellen. Mint egy kilép abból a szeretet kapcsolatból, amiben beleteremtetett. Mondván, hogy mostantól ő a saját istene lesz. Majd ő kézbe veszi a dolgokat. És abban a pillanatban a teremtőjével szembe kerül. És abban a pillanatban az ő saját életébe, a lelkébe, a szívébe, a kapcsolatrendszerébe, a természethez való viszonyába mindenütt elkezdődik egy hatalmas romlás, bomlás. A káosz erői elkezdenek hatni. De Isten ezt nem nézi jó szemmel, hanem már a bűneset után közli, hogy eljön valaki, aki kimenti az embert ebből az állapotból, az egész embert és az egész emberiséget, és az egész világot ebből a kaotikussá váló állapotból. És ez a valaki nem csak, hogy kimenti, hanem ez a valaki majd eljön, és visszaviszi az embert és a világot a teremtőjével való összhangba. A teremtőjével való megbékélt viszonyba, szeretet viszonyba, ahol az ember mindent megkap, amire szüksége van. És utána, ha megyünk a Bibliába, testvérek, akkor a teremtés után, meg a bűneset után egyszer csak látjuk, hogy Isten előhoz egy Ábrahám nevű embert, akivel itt kezdődik ugye Máté nemzetségtáblázata. Ábrahám a zsidó népnek az ősatja, és Isten azt mondja, hogy az zsidó nép közül fogja előhozni ezt a valakit, ezt a titokzatos valakit. És megy az idő, és a zsidó emberek között minden erre valakire mutat előre. Ott az egyes embereknek az élete Jézusra mutat előre. Egyes események Jézusra mutatnak előre. Egyes intézmények Jézusra mutatnak előre. És jönnek a próféták, akik beszélnek, hogy majd eljön valaki, és például Betlehembe fog születni. Minden Jézusra mutat előre. Az egész zsidó történelem, az egész népük valósága, hogy így mondjam, annak minden Jézusra mutat előre. És akkor egy napon megtörténik az, amire ma emlékszünk. Hogy eljön ez a valaki, akit még az Édenkertbe ígért meg Isten a bűnbe esett embernek és az utódainak. Hogy visszavisz majd benneteket, visszahoz benneteket az én velem való közösségbe. Visszatesz titeket kiesett kis fiókák a fészeketekbe, ahol jó helyen vagytok, ahol védelem alatt vagytok, ahol békességetek van, ahol örömötök van. Majd jön és visszahoz benneteket. És akkor itt Betlehemben annak vagyunk a tanúja, hogy megszületik ez a valaki. És már tudjuk, hogy ennek a valakinek az lesz a neve, és az a neve, hogy Jézus. Jézus. Visszajön Jézus, és az, már az újszövetségi evangéliumban olvassuk, hogy milyen élete van neki, hogy miket tanít, miket csinál Jézus. Ezek nem mesék, hanem szemtanúknak a beszámolója, történeti leírások. Jézus ugyanolyan történeti személyként állt előttünk a Szentírásban, mint én nem tudom ki, te vagy én. Egyszerűen látjuk aztán utána, hogy ez a Jézus meghal a kereszten, és elmondja, hogy azért halok meg, mert az Isten büntetését veszem magamra, ami titeket illet. Azért veszem magamra, hogy ne titeket érjen utol az ítélet, hanem ti kegyelmet nyerjetek, és a kegyelmet elfogadva az Istennel újra közösségetek legyen. Magatoknak ezt nem tudjátok kivívni, akármit csináltok, de én kivívom nektek, és Jézus kivívta nekünk. És miután kivívta a kereszten, aztán föltámadt, fölment a mennybe, és elküldte a tanítványait ebbe a világba, hogy hirdessék őt nem csak a zsidóknak, hanem mindenkinek, magyaroknak, németek, mindenkinek. Hirdessék, hogy higgyen ebben a Jézusban, és a hisz visszakerül az Édenbe tulajdonképpen. Visszakerül az Istennel való szeretet közösségbe. Ez egy óriási történet, testvérek. Olyan titokzatos, olyan mélységes, olyan magasságos, hogy az ember nem is tudja fölfogni. Minél inkább belemélyülök és belemélyül valaki, annál inkább lenyűgöződik tőle. Azt mondjuk, hogy ilyen nincs. De van, testvérek. És ha nézzük ezt a Szentírást, amit előttünk van, akkor itt nem úgy van, hogy ezt valaki leült, és megírta ezt a történetet, hanem hány ezer éven keresztül írta, hány ember, akik nem is ismerték egymást. És az egész mégis egy olyan harmonikus történetet ad elénk, hogy elképesztő. Ennek a Jézusnak, testvérek, az, aki megszületett Betlehembe, a jelentősége egyszerűen ebben az összefüggés rendszerben, a Biblia összefüggés rendszerében nyílik meg. Csak ha ebbe a koordinátarendszerbe tesszük őt, akkor kapjuk meg, hogy milyen nagy dolog történt Betlehembe, amikor ő világra jött. Meg aztán utána tette, amit tett. Egyetlen más világnézet sincs, amiben karácsonynak vagy Jézusnak a jelentőségét a maga valóságos igazságában meg lehetne ismerni. Nincs. Csak ebbe a rendszerbe. De ebbe, testvérek, megismerhetjük. És azt kell még elmondanom nektek, hogy ha valaki ebbe a rendszerbe bele megy, hogy így mondjam, bele tanul ebbe a paradigmába, ebbe a bibliai paradigmába, akkor rájön, hogy ez a valóság, ez az igazságról szól, testvérek, a valóságról szól. Vajon az a világnézet lenne az igazi világnézet, amelyik nem tud Istenről? Az írja le a valóságot, amelyikben nincs Isten? Amelyikben épp ezért mondjuk az ismeretnek sincs egy végső vonatkoztatási pontja, és nincs egy valódi, megbízható ismeret a világban? Vagy az a világnézet, amelyikben, mivel nincs Isten, nincs erkölcsi norma, mert ki mit gondol jónak éppen, akkor az lesz a jó? Ez egy jó világnézet, testvérek. Vagy az a, ez a világnézet, amelyik azt mondja neked, hogy a véletlen terméke vagy, és tulajdonképpen nincs is egy élet cél, amiért élhetnéd az életedet, és ami értelmet adna az életednek, mert nincs. Mert te véletlenül keletkeztél. Az állatvilágból kiemelkedett, magasan fejlett állat vagy. Ez kell neked? Ebbe akarod értelmezni karácsonyt? Ilyen világnézeteknek a keretében nem lehet. És nem is ez az igazság. Ami a döbbenetes, hogy ez egy nagy hazugság, amit most elmondtam. Mert Isten van. És ő teremtette meg az embert, és egy abszolút vonatkoztatási pontja minden ismeretnek, ami ővele összhangban van, az igaz. Ő a végső vonatkoztatási pontja a jónak és a rossznak. Ami szerinte rossz, az rossz, és ami meg jó, az jó. Ez a valaki itt járt a földön Jézus Krisztusban. Ez a valaki, testvérek, meghalt értünk, azért, hogy a mi bűneinket, amik tesznek minket tönkre, Isten megbocsássa nekünk. Amik miatt el is fogunk kárhozni, megbocsássa nekünk Isten. Ez a valaki föltámadt a halálból, és él ma is. És én arra hívlak benneteket, testvérem, hogy ne gondoljátok, hogy ez egy álomvilág, ez egy fantáziavilág, mert ez a valóság. És amelyik nem számol ezzel az Istennel, meg nem számol ezzel a Jézussal, az az ember él az álomvilágba. Az a fantázia világba élő ember. Nekünk itt van a Jézusról a szemtanúknak a beszámolója. Megpróbálták már nem tudom hányszor kimutatni, hogy ez mese. Senki nem tudta kimutatni, hogy mese. Nem is fogják tudni soha. Nem mese. Történelmi tényekről van szó. Na akkor mi van? Ha ez a valaki, akiről itten történelmi szemtanúk számolnak be a történeti hűségnek az igényével, maguk se értve, hogy mi történik a szemük előtt, de leírják, akkor mi van, ha ez igaz? Akkor nem igaz az egész ateista, materialista, racionalista, romantikus, nem tudom én micsoda. Az egy nagy katyvasz, egy nagy hazugság. Jó ezt választani. Jó ezt a bibliai gondolkozást, ezt a bibliai paradigmát, ezt a bibliai keretrendszert választani, és elhelyezni bennünk ezt a jászlat, meg a bennefekvő Jézust. Nem? Akkor megértjük az egészet, hogy ő az a valaki, aki azért jött, hogy én személyesen el ne veszek a bűnei miatt, hanem bűnbocsánatot kapjak, és Isten gyermeke legyek, és örökre éljek. És akkor valójában nem csak, hogy megértem ezt a dolgot, testvérek, hanem Jézusnak a személye még ráadásul föl is ragyog. Fölragyog, mert azt mondja, ő a fényes hajnali csillag. Hát egyszer csak fölragyog előttem Jézusnak a személye. Már nem csak értem ezt az egész dolgot, hogy miért is jött ő ide, hanem egyszerűen fölragyog előttem, hogy de jó, hogy van ez a Jézus, de csodálatos ez a Jézus. Délelőtt erről beszéltünk az Isten tiszteleten, fantasztikus. Lenyűgöző az Úr Jézus, testvéreim. És az ember azt érzi, hogy ezért a Jézusért, hát mint, hogy lehettem én eddig ilyen ateista ember, vagy materialista, vagy én nem tudom, romantikus lélek, vagy én nem tudom, ilyen posztmodern, nem tudom én, micsoda. Hogy gondolhattam én, hogy ez így van? Hát ez a valóság, ez az igazság, ott ragyog előttem Krisztus. És az ember elkezdi szeretni ezt a Jézust, aki megszületett. Elkezdi szeretni. Nem csak fölragyog előttünk, hanem elkezdjük szeretni Jézust. Értitek? Szeretitek az Úr Jézust? Szeretni ezt a, nem azt a kicsit is, de a nagyot, az Urat. Elkezdjük szeretni Jézust. A keresztényekről ez volt az ismertetőjük, hogy szeretik az Urat. És amikor a bibliai keretbe gondolkozunk, akkor nem csak, hogy szeretnék ezzel Jézus, hanem elkezdünk előtte hódolni. Leborulunk, mint azok a bölcsek, akik jöttek közel-keletről. Távolról jöttek, de közel-keletről. Leborultak. Miféle dolog ez? Egy kisgyerek előtt. Ugyanolyan volt, mint akármelyik kisgyerek, és mégse ugyanolyan. És a bölcsek látták az igazságot, mert bölcsek voltak. Tanított őket az írás. És tudták, hogy ki az. És oda jutottak, hogy ezek a felnőtt emberek, akik egy birodalom királyának voltak a legfőbb tanácsadói, leborulnak egy gyermek előtt. Mert azt mondják, hogy ő nagyobb, mint a mi királyunk. Mert ő az egész világ királya. hódolnak előtte. Aki meg nem ebbe a rendszerbe értékeli Jézust, meg ami történt, az nem tud vele mit kezdeni. Nem is csodálom egyébként, hogy akkor marad ez a mézes kalács meg. Amik jó dolgok egyébként, de ha csak annyi. Még meg is lehet csömörleni akkor karácsonytól. Hát nagy ünnep nekünk ez a karácsony, testvéreim. Ezzel zárjuk ezt a mai gondolatmenetünket. Nagy ünnep nekünk, de csak akkor nagy, ha nem akarjuk valami tőle teljesen idegen keretrendszerbe, egy ilyen prokrusztész ágyba belefeszíteni, belekényszeríteni, hanem megpróbáljuk, hogy na nézzük ezt az egészet a Biblia keretébe. És akkor megértjük Jézust. Sőt, fölragyog nekünk a Krisztus. Sőt, megszeretjük a Krisztust. Sőt, leborulunk a Krisztus előtt, és imádjuk őt. Segítsen minket az Úr, hogy ilyen karácsonyunk lehessen végre. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Urunk, sok embernek olyan üres a karácsonya. Üres a karácsonya, mert nem a Biblia összefüggésébe próbálja fölfogni ezt az egész eseményt, hanem valami más összefüggésbe, és más összefüggésbe nem lehet fölfogni, csak megölni lehet, csak tönkretenni lehet, csak megcsonkítani lehet. És akkor már nem az igazi. Köszönjük néked, hogy itt arra tanítottál ma minket, hogy hogy lesz igazi ünneppé ez a karácsony, és hogy ragyogsz föl előttünk te magad, karácsonykor született Jézus, hogy jutunk el oda, hogy fölragyogsz nekünk, hogy aztán megszeretünk, és aztán utána hódolunk előtted. És hogy mindenkinél és mindennél fontosabbnak tartunk téged. Köszönjük néked azt, hogy hívsz minket arra, hogy akármilyen keretrendszerbe gondolkoztunk eddig a világról, meg rólad, hagyjuk el azt, mert nem igaz, hazugság. És fogadjuk el a bibliai igazságot, mert ebben a rendszerben magunkat is megismerjük, igazán ismerjük meg, és igazán ismerjük meg a világot is, a valóságot ismerjük meg, igazán ismerjük meg a másik embert, igazán ismerjük meg karácsonyi gyermeket és karácsony ünnepét. Segíts bennünket, hogy tudjunk a Szentíráshoz jönni, és tanulni belőle. Segíts, hogy ki tudjuk mondani, amit az ókori bölcs Agur kimondott, hogy ő a tudatlan ember, az értelmetlen ember, aki nem tud semmit, de aki jön az íráshoz, hogy tanítsad, és tanítottad őt, hogy tanítson bennünket. Segíts, Urunk, bennünket, hogy tanuljunk az írásból valami egészen új életlátást, világlátást, karácsonylátást. Kérünk téged, hogy áld meg a szívünket, és világosítsd meg előttünk ezeket a dolgokat, hogy jól értsük, és segíts bennünket tovább lépni a hazugságtól az igazsághoz. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most szívünket, családjainkat, otthonainkat, gyülekezeteinket. Kérünk, hogy légy velünk, és add, hogy igazi karácsonyunk lehessen veled együtt, téged dicsérve, téged magasztalva. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden emberi értelmet felül múl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Drága testvéreim, egy éneket hallgassunk meg. Családom tagjai szoktak ilyenkor énekelni egy éneket. Én most nem kapcsolódok be közéjük, meg kicsit elment a hangom. De a hölgyek most hadd énekeljenek egy szép éneket nekünk. Hirdetem a testvéreknek, hogy ha Isten segít minket, akkor holnap Isten tiszteletünk lesz 9 órakor, úrvacsoraosztással egybekötve, és ünnep másnapján is Isten tiszteletünk van ugyanebben az időpontban, ugyancsak úrvacsoraosztással. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Most elénekeljük a 318-as éneket együtt, és utána még majd a csendes éjt szeretnénk elénekelni. Tehát 318-as éneket énekeljük. Gyermindnyájan örüljünk, és szívünkben vígadjunk. Énekeljük el mind a 8 versével ezt a szép magyar éneket. Akkor a kiosztott éneklapokon rajta van ez a kis karácsonyi dal. Ezt ilyenkor mindig el szoktuk énekelni, úgyhogy most is énekeljük el. Jön Andor testvérem, és... Úgy tesszük, hogy először megint több variációba eljátsszuk, de aztán jelezni fogjuk, amikor testvérek is bekapcsolódhatnak, jó? Figyeljenek erősen! 3-szor fogjuk eljátszani. Egy alsó fekvésbe, egy felső fekvésbe, jól mondom? És egy kettős fogással, jó. Utána, amikor mi lejátszottuk, akkor utána még egyszer 3-szor. Thank you. Köszönjük szépen, és áldott karácsony estét kívánok mindnyájuknak. Isten velünk, viszontlátásra!